Tisztelt hallgatóság! Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy érdeklődnek az iránt, a téma iránt, amelyet a következő körülbelül egy órában hát a sorozatunknak a szerkesztőivel egyetértésben fölvezetni szeretnék. Ez a téma, hogy is mondjam, egy kicsit olyan, mint egy detektív történet. Titkokra fogunk rákérdezni, egy zeneszerző Gárdonyi Zoltán titkaira, és azt fogjuk tapasztalni, hogy kicsit olyan lesz a történet, mint minden detektív történetben, minden megválaszolt kérdés, minden megfejtett titok legalább egy új kérdést, új titkot vet föl. Azt remélem, hogy ezt a nyomozást én hozzám hasonlóan önök is kimondottan érdekesnek, izgalmasnak fogják majd találni. De nem csak érdekes, nem csak izgalmas ez a téma, hanem, hadd bocsássam előre, szép is. A titkok, amelyekről itt szó van, amelyek után nyomozni fogunk, egy sok értelmű és gazdag műalkotásban öltöttek testet, Gárdonyi Zoltán bipartitájában, amelyet a zeneszerző 1983-ban írt, 77 éves korában. Ma már tudjuk, hogy ez 2,5 évvel a zeneszerző halála előtt volt. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy egy testamentum-szerűen fontos darabról van szó, egy szimfonikus terjedelmű nagy műről, amely a maga nemében teljesen egyedül áll. Testvér darabja, ha egyáltalán van, akkor legfőjebb egy, a harmadik orgonaszonáta, amelynek szintén 1983 a dátuma, és amelyet jó 2 óra múlva a templomba készülök megszólaltatni. Így előjáróban még valamit, egy harmadik dolgot is. A bipartitát Gárdonyi Zoltán nem egy televíziós kvízműsorba írta. Ami el van benne rejtve, amit esélyünk lehet, hogy megtalálunk, az nem egy festett falovacska, még csak nem is egy karikagyűrű. Ebbe a érezhetően saját maga számára is végtelen fontos darabjában a zeneszerző a lelkénél is többről, a hitéről vall. És ez a téma ezért az én számomra nem csak érdekes, nem csak szép, hanem bizony szent is. És arra kérem kedves hallgatóimat, hogy hozzám hasonlóan most gondolatban oldják meg a sarujuk szíját, és tiszta szívvel, áhítattal így közelítsenek mindahhoz, amit, hogy is szokás a szószékről mondani, Isten szent lelkének a segítségében bízva én most megpróbálok kifejteni. Hát a titok, a misztérion csak egyféleképpen közelíthető meg, és e tekintetben mindegy, hogy egy detektív történetről van-e szó, egy egyiptomi Ízisz szentéről, a görög Apolló Jósdáról Delfolyban, vagy a kecskeméti református gyülekezeti terméről. A titok csak egyszerű lépésekben, és pedig kintről befelé haladva közelíthető meg. Ezért én is a legegyszerűbb tényeknek az ismertetésével szeretném kezdeni, annak reményében, hogy jutunk még majd beljebb is. Mi az, hogy bipartita? Ez az olasz zenei műszó, hogy partita variációs művet jelent, már a 18. században használták. Johann Sebastian Bach például Gárdonyi Zoltán egyik nagy zenei példaképe, kétféle értelemben használta, tánctételekből írt variációs mű, illetve koráldallamra írott variációs mű megjelölésére. A tánctételre írott partiták hegedűre, csembalóra készültek, a korálpartiták orgonára. Írt partitát Gárdonyi Zoltán is összesen éppen 3-at, 1958-ban és 59-ben egymás mellett, az egyiket a 373. dicséret dallamára Jövel teremtő Szentlélek, a másikat a 295. dicséret dallamára Jézusom ki árva lelkem, itt ezen a helyen nagyon érdemes elmondani, hogy ezt az utóbbit Ozsvát Viktornak ajánlotta, és nem tudom ugyan konkréte, de hold biztos, hogy a bemutatója itt volt a szomszédban a templomban. Van egy harmadik műve, amelynek a címe egy kicsit hosszabb, a Preambulum és Zsoltár Partita. Azt a Debrecen Nagyerdei Református templom orgonájának a fölavatására írta 1979-ben. Az Úristent magasztalom, ez az alapdallama, az énekeskönyv 273. dicsérete. No de ezek csak partiták. Egy dallam variációs művei. Mi az, hogy bi? Miért bi partita a bipartita? Hát ez kiderül a darabnak a címlapjáról, ahol rögtön a cím után az van odaírva, hogy két orgonára íródott, és pedig különbséget is tesz a kettő között, német nyelvű a címlap, Hauptorgelnek nevezi az egyiket. Egy legalább két manuál pedálos nagyorgonáról van szó, a másodikat pozitív orgelnek, ennek nincs pedálja, egy manuálja van csak, és majd ki fog derülni, hogy a hangterjedelme is korlátozottabb. Tehát itt az első számú indoklása a bipartita címnek. De van több is, tulajdonképpen ezzel összefüggésben is. Két orgonához természetesen két előadó tartozik. Ezt koncertszerű formában két orgonista kell, hogy megszólaltassa, két hangszeren természetesen, amelyek a templom vagy hangversenyterem két különböző pontján kell, hogy fölállítva legyenek. Ez adott esetben komoly technikai nehézséget jelent, ugye egy zengő térben nem könnyen hallja egymást a két játékos, a saját hangja leárnyékolja a másiknak a hangja elől, és ezért nagyon sok esetben csak fejhallgatóval lehet igazából megoldani. Különben az is izgalmas ilyenkor, hogy hát hol kell igazából arányosan és jól szólnia annak a végeredménynek, valószínűleg valahol a két orgonista között. Hogy innen is, onnan is, tudnilik a mű, és megint egy fél lépéssel bejebb vagyunk, ilyen értelemben dialógusszerű. Ketten egymást kiegészítgetve, majdnem úgy mondtam, hogy egymás szavába vágva, akár bizonyos pontokon, és erre is rá fogok mindjárt térni, egymással vitatkozva bontják ki a darabot. Na de milyen dallamot használ a bipartita? Na hát itt a következő poén. Nem egy dallamnak a földolgozása. Egy újabb sík, egy újabb szempont, amely szerint bipartita, két dallam van földolgozva benne. Az egyik a Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, ez ugyebár a 234. dicséret, eredetét tekintve Luther Márton prédikáció előtti éneke, illetve pünkösdi éneknek is, szentlélek éneknek is lehet tekinteni, amely első ízben 1524-ben jelent meg, és a második dallam, egy egészen ősi, egészen régi latin himnusznak a dallama, amelyet egy 4.-5. század fordulóján élt latin keresztény költő Aurelius Prudentius írt. A szöveg így hangzik latinul, hogy Ades Pater Supreme, ez azt jelenti, hogy légy jelen, ó magasztos atya. Az Istent invokálja, hívja ez az ének szöveg is, mint a Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, és itt muszáj megint egy pillanatra megállni, két ennyire távoli, egymástól időben, térben ennyire távoli dallamnak az egymáshoz társításával túlzás nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy Gárdonyi Zoltán két világot vesz a tenyerére. Az egyik az északi, protestáns, életszemlélet, vallásosság, keresztény kultúra, a másik a déli katolicizmus. Nem először csinál ő ilyet, a 19. században e tekintetben voltak előzmények, és elsősorban Gárdonyi Zoltán másik nagy példaképét kell említenem, Liszt Ferencet, aki jó néhány darabjában megcsinálta ezt, a leghíresebb példa erre a Via Crucis, a Kereszt út című mini oratórium, amelyben két-két dallam van latinul, illetve németül, a katolikus, illetve a protestáns millióból. Van azonban a latin himnusz dallamának egy másik olvasata is. Ha halljuk, ismerősnek fogjuk találni. Tudnilik, mi magyar reformátusok erre a himnusz dallamra énekeljük Szegedi Kis István pünkösdi énekét, Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben. Ez az énekeskönyvünk 368. dicsérete, tehát mi automatikusan ezt mondjuk, vagyis a mi számunkra, és itt most megint beljebb keveredtünk egy kicsit, ez két egymást kiegészítő, egymásnak felelő pünkösdi éneknek a földolgozása. Nem állom meg, zárójelbe elmondom, hogy nem az énekeskönyvi ritmust fogjuk hallani. Én odaát a szomszéd épületbe évekkel ezelőtt tartottam már a Magyar Reformáció Egyház zenéjéről egy előadást, ahol elmondtam, hogy ezeknek az énekeknek a ritmusa nagyon sok esetben izgalmasabb, mint ahogy az ma előttünk van az énekeskönyvben. Azt a merész és egy kicsit csúnya szót használtam, hogy le is vannak ezek butítva, ezek a ritmusok. Sőt, akkor játszottunk, gyerekek, fiúk, lányok álltak, aki ott volt, tudja. No hát, nálunk úgy van az énekeskönyvben, hogy Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben, ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hídben. Negyed a sorok eleje, negyed a sorok vége, és közte egyenletes nyolcadok vannak. Az eredeti változó metronomokban volt tulajdonképpen a genfi zsoltárok ritmus világának a közelségében, és így hangzott, hogy Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben, és így tovább, ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hídben. Kettes ritmussal kezdődik az eleje, utána két-hármas ütem van benne, és visszatér a végén a kettőbe, de ezt minden sorban megcsinálja, tehát ez adja ezt a finoman lejtő, érdekes, finom ritmizálást, ami itt van. Érdemes volt ezt ide beiktatnom. No most így viszont egy még harmadik, vagy negyedik, vagy most már talán nem is tudom, hanyadik kettősséget is látunk. Az idős Gárdonyi Zoltán számos műve, Magyarság és Európa tematikába mozog. Ugye ő 1972 óta Németországban élt, az élete utolsó körülbelül másfél évtizedéről van szó, és ott messziről ez a probléma, hogy úgy mondjam, ki volt nagyítva a szeme előtt. Számos olyan darabja van, amelyek nyugat-európai és magyar dallamot állítanak szembe egymással, kettőt megemlítenék. Az egyik a Memento című kantáta, amelyben kóruson ott szólnak az erős vár a mi Istenünktől elkezdve, csomó, mint eltévedtem, mint jó, és így tovább. Jó néhány dallam nyugatról, és egy közös optikába, egy közös mondani valóba vannak integrálva, illetve megint csak azt mondom, a harmadik orgona szonáta, amelyről majd odaát fogom elmondani, hogy hol, hogyan, mi válik fontossá benne, német bűnbánati korál és magyar bűnbánati ének, és még egy csomó minden egyéb. No tehát itt is ez a Magyarság és Európa című gondolatkör van a két pünkösdi ének kapcsán. Akkor kérdezek tovább. Hát hogy lehet egyszerre két dallamot variálni? Erre a kérdésre nem ő neki, nem Gárdonyi Zoltánnak kellett először megtalálnia a választ. Itt már követhetett bizonyos mintákat. A 18. század végétől a 19. században újra meg újra írtak párvariáció formában műveket. E tekintetben a kiinduló pont, a hivatkozási alap Joseph Haydnnak egy híres zongora darabja, amely 1793-ban keletkezett, F-moll variációk a címe, fontos darab, újra meg újra elhangzik, a zongoristák szeretik. Két témára íródott, az egyik F-mollba van, a másik F-durba van, tehát azonnal hallani lehet, hogy most melyikről van szó, és a zeneszerző addig, amíg az invenciója diktálja, fölváltva variálja. Tehát A téma, B téma. A1-es variáció, B1-es variáció, A2-es, B2-es, és így tovább, és az egész darab így végig is fut, az AX, BX variációig. A 19. században, és ott megint egy Gárdonyi Zoltán számára fontos zeneszerző nevét fogom kimondani, César Franck újra meg újra használta ezt a formát. Az egyik legutolsó darabja, a H-moll korál fantázia így van koncipiálva, azzal a különbséggel, hogy a mű utolsó harmadában az A téma és a B téma ráadásul egymás ellenpontjának is bizonyult, tehát nem csak variálom A1, A2, B1 és így tovább, hanem a végén lesz egy olyan variáció, sőt több is, amely egyszerre mind a kettőnek variációja, mert egymás alá fölé fognak odailleszkedni. Sőt, alá is, meg a következő variációba fölé is. Tehát ez egyfajta újkori kontrapunktikának a mesterműve. Megint egy további Gárdonyi műre hivatkozom. Ennek a H-moll korál fantáziának az egyedi konstrukciója szolgált inspirációul Gárdonyi Zoltán 107. Zsoltár fantáziájának a megírásához. No tehát, a bipartita, most akkor csak bejebb vagyunk már, formailag a párvariációknak a modorában van megírva. Legfőjebb annyiban különbözik mondjuk a Haydn F-moll variációktól, hogy itt föltehetően a strófáknak a viszonylagos rövidsége miatt nem versszakonként ugrik egyikből a másikba és vissza, hanem kisebb blokkokat képez rögtön az elején, például a 234. dicséret, a Jer kérjük Isten áldott szent lelkét, az elején két variációt kap, utána a Jövel szentélek Isten, az még rövidebb strófa, ötöt, és akkor fog visszaugrani ide-oda, amoda. Még azt jegyezném meg, mielőtt az első hangképet kérjük, hogy a zeneszerző a variáció sornak bizonyos pontjain a karakternek, a zeneszerzői szándéknak a pontosabbá tételére bizonyos szavakat, bizonyos verbális utasításokat ír. Oda kettőt kiírtam magamnak, az egyik helyen azt írja, hogy quasi passacaglia, mint egy passacaglia, és az egésznek a legvégén az utolsó variáció, az egyébként a Jer kérjük Isten áldott szent lelkét dallamára írodott, azt a föliratot viseli, hogy quasi pastorale. Kóstoljunk bele, tehát a darabnak az eleje fog most megszólalni. Két variációba halljuk. Annyit még, hogy kérem, állítsák a fülüket analitikusra. Ugye, ha a templomba volnánk és levolna téve majdnem akárhol egy második orgona, amivel kamara zenélni lehetne, nem volna kérdés, hogy innen, onnan, honnan szól. De ez egy olyan fölvétel, amire ha figyelünk, pláne, hogyha messzebbről szólnának a hangfalak, de így is. Kell, hogy halljuk, hogy az egyik kicsit innen, a másik kicsit onnan szól, ez egy. A másik, hogy a nagy orgonának meg a kicsinek más hangszínképe, más minősége van. Például az elején nagyon-nagyon egyértelmű lesz, hogy a nagy orgona kezdi, és a kicsi fog rá újra meg újra válaszolgatni, de kövessük tovább, tehát ne elégedjünk meg azzal, hogy ej, hát ez szép, tényleg szép, hanem próbáljuk ezt a fajta, amit így mondtam az előbb, ezt a fajta dialógust kihallani belőle. Ez a kicsi. Ez a nagy. kreáció. Egyedül egy egész versszakot, igaz, csak egy rövid versszakot. Második versszak, nagy orgona. Ez egy tenor cantus firmus, a közepébe van a dallam. Talán itt fogunk kiszállni belőle. Ez három versszak volt abból az öt versszakos blokkból, amire beszéltem. Azt is látjuk, hogy a zeneszerző a lehető legváltozatosabb kombinációkban rendeli egymáshoz a hangszerek. Némelyiknek meg, némelyik pillanatban megengedő, az egyik elmondja egy egész versszakot. Akkor az eleje úgy kezdődött, hogy egy sor után mindig kommentált, mindig ilyen sor cirádát játszott a kicsit, és így tovább. Még azt hozzátenném, hogy éppen az előbb említett akusztikus nehézségeknek a jegyében technikailag is volt ennek értelme, tehát két orgona, de ne állandóan az egyik, vagy együtt zengjen a kettő, mert akkor nem is hallják egymást, és akkor nem valósul meg az, amit én az előbb dialógusnak neveztem, hanem dobálják a labdát, és időnként lesznek csúcspontszerű pillanatok, ahol hát csomósodnak, együtt találkoznak. Na de... Joseph Haydn F-moll variációdítól eltérően ez a darab nem fut végig a pár variációk sínjein. Szép hosszan megy. Aztán elkövetkezik, fölírtam magamnak a 279. ütem, ahol se egyik dallam, se másik dallam nem szól, és föl van írva valami, cadenza senza tempo. Tempó nélküli kadencia. Ezt a kettes orgonistának, a kis orgona játékosának kell megszólaltatni. Egy ütemszáma van, de nem egy ütemről van szó, hanem egy másfél soros kis zenei egységről. Rövid ez, lehet, hogy többször is meg fogjuk hallgatni. Ugyan nézzük meg rögtön. Jövök aztán vezényelni, hogy hol lesz tik vége. Érezzük, hogy itt nincs vége, ennek folytatódni kell, ez úgy maradt félbe, hogy valaminek következni kell, azt mindjárt hallgatjuk is. Na de most mi volt ez? Az biztos, hogy nem egyik dallam és nem másik. Kadencia. Tehát minden eddigitől eltér, mert nem mennek korál hangok egymás után. Tempó nélkül valaki improvizál, valaki belefeledkezik a dologba. Így is nagyon furcsa. Az irányát érdemes elmondanom, nagyon sűrű mozgással lendről indul, fölfelé lelassul, és utána érdekes, pontozott ritmusokba egészen visszajön. Ugyan hallgassuk meg még egyszer. az a magas hang, ahol megállt, és ahol kitettem a kezemet, az ennek a hangszernek a legmagasabb hangja. Az egy 3-magas C. Minél hosszabban barátkoztam vele, annál világosabb lett számomra, hogy ennek azért vannak testvérei, rá ismerünk az összes furcsasága, szándékos furcsasága ellenére. Lisztművekben van ilyen. Két szakasznak a határán a zeneszerző elindít valamit, ami imbolyog, lassul, megáll, esetleg még mozdul egyet, végképp holtpontra jut. A zeneszerző eljátsza, és az előadóval eljátszatja, hogy megállt az idő. Egy híres ilyen példára gondolok. A BACH preludium és fugába, a preludium és a fuga között van egy ilyen hely, csak nagy különbség az eddigi, az előzőhöz képest, hogy ezek a helyek itt is és máshogy is mind lefelé mennek. Megmutatom. Így van végig a preludium. Más a tempó. És itt egy hang bennmarad, és a zeneszerző azt mondja, hogy Gárdonyi Zoltán kadenciája az összes ilyen idézhető helyel ellentétben nem föntről lefelé, hanem lentről fölfelé. Hát ennek a megvilágítására még valamit el kell árulnom. Mikor ez elhangzik, mindjárt hallgatni fogjuk, akkor az egyes orgonista egy látszólag normális jel, kérjük Isten áldott szent lelkét korállal folytatja. De utána az első orgonista egy fugát játszik, aminek megint nincs, a kettes orgonista, bocsánat, aminek megint nincs semmi köze semmelyik korálhoz sem. Tehát itt a drámából kiderül, hogy a két orgonista útjai elválnak. A kettes orgonista, a pici hangszernek a birtokosa, lázad. Elszakad a hívő cantus firmusoktól, sőt, egy erős konstrukciójú fugát tesz oda. És onnantól kezdve nem lehet a párvariációkat folytatni. Hívő bipartita, lázadó kadencia, önfejű fuga. Mi van köztük? Nem egy perc alatt jutottam a megoldásra, de a művet hosszan ízlelgetve most meg tudom mondani, ne a szavaimat, az érzetet tessék figyelni. A kettő között az ős kísértés van. Menni fog ez. Cantus firmus, szentének, templom, Isten nélkül is. És ezt a gesztust, ugye a első emberpár esetében a kísértés úgy hangzott, olyanok lesztek, mint az Isten. Föl fogtok ti kapaszkodni. Messze magasba, a felső céig. Ezt rajzolja a fülünk elé a kettes orgonista. Egészen sűrűn mind a 10 ujjával dolgozik, aztán ez lelassul, aztán még egyre kínlódásszerűbb, végül látszólag eléri a célját, megkapaszkodik abba a legmagasabb hangba. De csak egy pillanatra. Mert azt már nem ő szánta el, de folytatódik a dolog. Ikarusszá változik. Kalimpálva megállíthatatlan zúg lefelé. Egyre lejjebb, és lejjebb köt ki, mint ahonnan elindult. Sok zenész arcot látok. Nagy fiszről indult, és a C-ig ért a poláris hangig. És a lezúgásnak a nagy C-nél van mélye. Az a klaviatúrának a legmélyebb hangja. Tehát azonnal kódolva van a lázadásnak az eredménye is, és erre válaszol az egyes organista. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, ő kitart a Szentlélek invokációja mellett. Érti? De más a véleménye. És hiába mondja el, mert utána jön a fuga, és mindjárt hallgatjuk majd azt is, de ennek a témáját csak megmutatnám. Tudnilik, a fuga témában az nem szenzatempó. Annak ritmusa van, az nagyon is feszes, az nagyon is áldott, az az intellektuális erőfeszítésnek a műfaja a fuga. De a fuga témában ugyanez van kódolva, tessék csak figyelni. Fokok, muzsikusok kedvéért mondom, de mások is hallani fogják, az 1-2 modell szerint vannak kialakítva, ettől Bartókos. Ezek a skálája ennek. Téma lentről, az F-től fölfelé. Szekvenciálisan megyek még följön. Sőt, kimondottan erőszakos gesztus. Még egyet rúgok bele, akkor a felső F-et el fogom érni. De onnantól kezdve... Már újra vagyok az F-nél. Tehát az energiának a bevetése és az elforgácsolódása is kódolva. Tehát most a következőket fogjuk hallani, megint csak rövid lesz a példa. Kadencia, tessék így hallgatni. Jön a hívő strófa. Most már nem azért, mert bipartitában vagyunk, és így egyeztünk meg, és mi jobban vagyunk, és te, hanem azért, mert én vitatkozom veled. És utána, miután a kettes organistát nem sikerült meggyőzni, elindul a fuga, amelyről hallgatunk valamit. Igen, és hasonló módon jövök majd az orgóval. És ha szárnyunk letörik, egyes organista, jövel, legfőképpen a strófa. Thank you. Ugye tetszenek érezni, hogy ez egy makacs ember, ez a kettes organista. Ez egy obstinét étel. Ez is egy zenei szakkifejezés, ugye arra, hogy valaminek kérlelhetetlen. Nem lehetett beszélni a fejével. És ezért válik a bipartita drámává. Majd erre még vissza fogok térni. Na most az a legérdekesebb az, legalábbis én ekkor újongtam föl legjobban, mikor erre rájöttem, hogy hát ez messze az utolsó harmadában van a darabnak. 279 ütemszámnak ez a cadenza senza tempo. Visszamenően az egész óriás bipartita szakaszt programzenei tartalmakkal tölti meg. Miért? Mi van az ős kísértés előtt, tessék mondani? Az ép, a töretlen, a teljes, az igazi keresztény élet látomása. És ebbe hatalmasat segítenek ezek a kvázi, ez kvázi, hogy milyen karaktert keres a szerző, sőt, én vettem magamnak a bátorságot, és Gárdonyi Zoltán után nem is olyan nagyon szabadon még egyet-kettőt beírtam. Például a utolsó szakasz, a kadenza előtt, azt a nevet vagy címet viselte, hogy kvázi fanfára. Mint fanfár, mint trombita jel. A jel kérjük Isten áldott szent lelkének a dallama szól, az első orgona trombitás hangzást ír elő, és körülötte csapkodnak a kísérő hangok az első orgonából valami óriás térnek. Az egész kozmosznak a visszhangját játsza el. Hát, idézem a Bibliát. Mert szólni fognak a harsonák. És a oltak föltámadnak romolhatatlan. Hát ez a keresztény élet vége. Ezért van a bipartita szakasznak a végén, sőt, van egy elhalkuló fázisa, és még ott talán azt is kimondja a zeneszerző szavak nélkül, hogy mi pedig elváltozunk. Hallgassuk csak! Kell ez nekünk? Második orgonistának nem. Itt megállhatunk. Köszönöm szépen, ne kalimpáljon még egyszer. No most, eltartana egy darabig a koncerten végéig, hogyha minden ilyen szakasz szépen megmutogatnék, mi van a föltámadás előtt? Hát, tudjuk, hogy mi van. A meghalás. Ez a kvázi passzakálja. Ki ne értené? Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és virága elhull. A passzakálja ismétlődő osztinátója, az Abbess Pater Supreme, vagy szóval a Jövel Szentlélek Istennek a dallamából van megalkotva, és négy óriási strófát intonál. Először a basszusban van, a passzakájákban így szokás. Utána elindul fölfelé, külön kiemelést kér, külön szint nevez meg, regál, nyolclábas színnel kell játszani a tenorban. Mert a gyászmenet az tart egy darabig, és a gyász az kísér minket. A harmadik verszakban ez a dallam, a Jövelter Szentlélek Isten két szólamban, kánonban fut, sőt, van egy harmadik szakasz, ahol külön érzelmessé válik. Én megkérdeztem magamat, hogy nem egy külön fázis ez? Van valami a meghalás és a föltámadás között? És szép lassan arra jöttem rá, hogy a Szentírás szerint nagyon is van. A Jelenések könyve azt mondja, és láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akik az Isten igéjéért ölettek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltottak, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy meg fognak ölni, mint őket. 15 éve én nekem végig kellett mennem Gárdonyi Zoltán életén. Egy füzetnél nem sokkal nagyobb könyvet írtam róla, annak akkor esélye volt, hogy megjelenjék. És részint az életével, részint ezzel a darabjával foglalkozva, sok-sok fontolgatás után kimerem mondani, hogy ez a kis szakasz ennek a passzakájának a negyedik strófája egy önportré. Őt nem ölték meg a hitéért, a könyvben le van írva, hogy mi mindent szenvedett el, mégis. De mégis úgy érezte, hogy ott a helye. Ezért lassít, ezért ír elő érzelmes hangszint, ugye nem ír rá semmit, de mégis elárulja, hogy nem csak úgy általában egy hívő keresztény életéről saját magáról beszél. Kikívánkozik belőlem még valami. Most azért a legfontosabb jellemző hangzásokat hallottuk, 20 perc az egész, tehát nem hallgathatjuk végig. Óriás távolságok vannak, ugyanannak a korálnak más-más strófái között. Tudnilik, a gyászzenéből visszafelé lépve egy, nincs ráírva, én mondom, egy kvázi szkercó szól. Miért? Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az egész élet, a miénk, ilyen-olyan érdekesnél érdekesebb, tördelt koráldallam, és így tovább minden van benne, illetve még egy lépés van visszafelé, azt már hallottuk, az élet előtt vagy elején. Nem a szülőszobába visz, a templomba visz, ahol megkereszteltek minket. A keresztény személyiség szülőszobája a templom. És azért olyan korális, azért olyan méltóságteljes, azért olyan hagyományhű az eleje. A poéta Doctus Gárdonyi, aki ilyen strófát, olyan strófát, meg tenor cantus firmus, meg dialógus darabot, meg basszus cantus firmus, azt éppen nem is hallgattuk már, mindenfélét tud, mindent a hagyományok szellemébe, és ennek szerintem óriási tanító jelentősége van. Nem kell félni, nem kell modernkedni, nem kell eredetieskedni. Meg kell tanulni. Át kell élni. Magunkévá kell tenni. Csinálni kell, és az Úristen megadja a gazdagodást. És eltelik 270 ütem az életünkből, és az egyszerű kvintekkel, oktávokkal harmonizált korál helyett már olyan végtelenül egyénített korástrófa fog az ajkunkon szólni, mint amilyet ott a kadenza után az egyes organistától hallottunk. Itt egy óriási félreértés van, testvérek. Egész egyházunkra kiterjedő óriási. Jaj, hogy mi csináljunk, hogy semmit, fogadjunk szót, legyünk hűségesek az Úristenhez, és várjuk tőle a többet. ő fogja megadni. Nem én nekem ki kell kitalálni, mert az erőlködés nem. Ezt nagyon fontosnak tartottam. No most, így írtam ide föl magamnak, gyermeki variációkkal kezdődik. Hát a keresztény csecsemőkorról van szó. Aztán jön a szkert, jön a többi. Ha hiszünk, ha bízva várjuk és elfogadjuk. No hát, ezt a látomást utasította el, részint a kadenzában, részint a fugában, így is, meg úgy is, a második orgonista, és itt az ideig megkérdezem, hogy ki ő. Adtam neki egy nevet, nem sértő név, egyáltalán nem sértő. Ő a Homo Humanus, az emberséges ember. Nagyon jó tulajdonságai vannak. Bízik magában, fantáziája van, következetes, kész vállalni, kész végigjárni az utat, amin jár, amin elindult. Tehát semmi okunk rá, hogy lenézzük. És a fugának az egészen rendkívüli, még az öreg gárdonyi paraméterei között is egészen rendkívüli zenei minősége, az megóv minket attól, hogy Gárdonyi Zoltánban a másiknak, az egyes orgonistának, a Homo Christianusnak, a keresztény embernek az egyoldalú és elfogult, hát védelmezőjét lássuk. Nem! Gárdonyi Zoltán hitében nem így van, hogy az fölösleges az erő. Itt is van egy összegyházi és összreformátus félreértés. A kegyelem nem azt jelenti, hogy a mi erőfeszítésünkre semmi szükség. Mondja Gárdonyi Zoltán a bipartitában. Minden erőnkre szükség van. Minden eszközzel keresni kell. A többet, a jobbat, a tisztábbat, az igazabbat, a szentebbet. De az igaz, hogy az mind még mindig kevés lesz. Mind addig, amíg az Isten meg nem könyörül az erőfeszítéseiben verejtékező Homo Humanuson. És meg nem hallgatja a könyörgést, hogy jövel, Szentlélek Isten, mentes tuorum visita, látogasd meg a tieidnek a lelkét. Ez a járható út, a kettő együtt. Úgy is mondhatnám, hogy a Homo Humanust összes nagyszerű jó tulajdonságával integrálnunk kell. Ez az élet célunk, innen nézve. Integrálnunk kell a magunk Homo Christianusába. Na most akkor azt mondjam el, hogy hogy oldódik meg a bipartita. Nagyon érdekes. A egyes orgonistának a hívő plusz strófái után újra meg újra elkezdődik a fuga, és újra meg újra lefékeződik. Külön nagy kérdés, hogy két helyen kiírtam magamnak a 370. meg a 387. ütembe, nagy mű, hosszú műről van szó, az egyes orgonista intonálja a fuga témát. Megkérdeztem magamtól, hogy miért most átvette azt, amit ő nem hitt, vagy... Találtam egy régi zeneelméleti szót, ami ezt megvilágítja. Mimesis. Így hívták, ez a régi színpadi zenének volt a szakkifejezése. Nem az esztétikának a mimesis fogalmáról van szó. Azt írja egy 17. századi szerző. Mimesis az, amikor aliquis alterius vocem imitatur, amikor valaki más valakinek a hangját utánozza. A fuga téma átvételével itt nem mutatom már, az első orgonista átveszi, utánozza, imitálja a kettest. De miért? Mindig lefékezi, mindig elviszi idébb, odébb, amodébb. Van ilyen logikában, filozófiában, még használjuk is ezt a kifejezést, hogy föltéve, de meg nem engedve. Tetszik tudni, mi ez? A matematikai bizonyításnak egy lehetősége. Amikor valaki, mikor be akarja bizonyítani, az pedig nem úgy van, akkor föltételezi, anélkül, hogy egyetértene vele, következtetéseket von belőle le, eljut egy abszurdumig, és akkor aláhúzza, 200 mondja, tehát nem lehet így. A filozófusok így mondták, suppositó, non concedendo, föltéve, de meg nem engedve. És mikor ez megtörténik, akkor érkezünk el az utolsó, látszólag megint bipartita szakaszhoz, a kvázi pastoráléhoz, amikor az ellentétek kisimulnak, ez a 425. ütemben van, amikor a két hangszer újra egyetértőleg egymással harmonikusan válaszolgatva játsza, vagy énekli a gyerkérjük Isten áldott szent lelkét dallamot, sőt, ott van egy apró, még milligram igazolása ennek, ez a könyörűjé szakasz, aminek itt doxológiai értelme van, és most nem halkan, hanem hangosan jön, a kettes orgonista intonálja. Ez megtért ez az ember, ez a végére már mégse volt olyan makacs, és ő kezdi el, hogy könyörülj rajtam, és együtt fogják befejezni. Na kérem, két befejezést is szánok ide. Nagyjából mindenki ismeri az abszolút zene meg a programzene közti különbséget. Ugye az abszolút zenének olyan címei vannak, hogy G-moll szimfónia, meg C-dur preludium, meg nem tudom én, cis-moll szonáta, és az ilyen zene elvileg önmagán kívül nem fejez ki mást. A programzenének meg olyan címei vannak, hogy a hazatérő vidám földműves, vagy a szilaj lovas, vagy első veszteség, stb. És ez olyan nagyon-nagyon sarkosan elkülönített két territóriumnak látszik. Na, külön előadást boldogan tartanék arról, hogy hogy is van az, amikor egy-egy abszolút zenei darabnak hajszál pontosan kibolházható, mert hát valaki ráírta, nem tudom én, hogy pastorale szimfónia, ez Beethoven volt, vagy Sors szimfónia, vagy Mondschein szonáta, ugye, és akkor rögtön tudjuk, hogy a zeneszerző szerelmes volt, tehát nem csak a szonátáról van szó, illetve hogy néz ki az, amikor Mendelssohn Illés prófétáról írott oratóriumának az elején az éhínség érzékeltetésére egy fuga van. Abszolút zenei forma. De a romantikában, és ime itt is most, 1983-ban van egy végtelenül érdekes átfedő terület. A két kör egymásba harap, egymást metszi. Darabok, mint ez a bipartita is, amelyek abszolút zenének vannak álcázva. A bipartita egy abszolút zenei forma. Kettős variációk. És aki bipartitának hallgatja, nem kell, hogy csalódjon. Hát egyik, másik. Jaj, kadencia, milyen érdekes volt. Ó, még fugát is írt bele. Ja, és utána visszaér. Tökéletes, de nincs hiányérzet. De hogyha valaki megerőlteti az empatikus érzetét, akkor szép lassan rájön, hogy programok vannak benne kódolva. És megkockáztatom, hogy akkor ezzel a kettős észlelettel ér el az igazi műértéshez és műélvezethez. És itt azért még egy lépéssel tovább mehetünk, mert az, hogy programja van, még nem föltétlenül azt jelenti, hogy valaki saját magáról beszél. De itt ez még ez is stimmel. Fogok egy szót mondani, ennek a furcsa hibrid műfajnak már a 16. század óta van egy zenetörténeti neve. De azért még egy valamit elmondanék. Tehát a programot értve, ez egy epikus mű. Hát végül is egy ember, nem egy asszony élete, egy ember élete, egy keresztény ember élete, ez a programja. De az előadás módja, az elmesélés jellege dramatikus, mert ketten adják elő. Na már csak ezért se haragudhatott a Homo Humanusra olyan nagyon Gárdonyi Zoltán, mert a színpad az ő lelke volt. Ő volt az egyik is, ő volt a másik is. Így is érthető az, hogy a végén a két szereplőt összebékítette. No, kimondom a szót. A 16. század első felétől kezdve az olasz zeneértők. Az ilyenfajta zenét úgy hívták, hogy musica riservata. Ez a rezervé, ismerjük ezt a szót, azt jelenti, hogy fönntartott. Hogyha, nem tudom, felszállunk a vonatra, és oda nem szabad bemenni abba a szakaszba, oda van kiírva franciául, hogy ugyanez a szó. A fönntartott zene. Hogy értsük? A kevesek számára fönntartott zene. Akik hajlandóak kérdéseket föltenni maguknak, hajlandók újra meghallgatni, hajlandók együtt, hajlandók empatikusan beleélni magukat és fölfedezni, hogy igen, első jelzőrendszerbe stimmel minden, de van egy mögöttes, egy második. Biztos vagyok benne, hogy ilyen darab a bipartita is, ilyen muzikari keresztjén muzika riservata. Na de most dióhéjba szeretném elmondani még ennek a darabnak a történetét. Az ősbemutatója 1983. augusztus 5-én Nürnbergbe volt, a Szent Sebald templomban, ez egy nagy gótikus templom, nagyon problematikus lehetett akusztikusan. Nagy orgona van, és valahol messze volt a kicsi. Gárdonyi Zsolttól tudom, ő ott volt, hogy a zeneszerző nagyon elégedetlen volt az ősbemutatóval. Most eltelt x év, ugye volt reakcióidő, tehát hogy ők akkor egy-két hét alatt, amit én itt most elmondtam, azt mind nem értették. Nem, nincs mit a szemükre hánynunk. Akkor megérkezett Debrecenben ennek a kottája, és én úgy éreztem, hogy haragszom Zoltán bácsira. Hát, hogy németeknek írta, hát hol lehet Magyarországon két orgonázni? Úgy szerettem volna játszani pedig. Hát addig mesterkedtem, amíg erre sor került. 1989. március 12-én a Debreceni Főiskola nagytermében eljátszottuk, megünnepeltük a bipartita Magyarország bemutatóját az akkori tanítványommal, akit azóta már úgy hívnak, hogy Dr. Dobiné Jakab Hedvig orgonaművész. Ugye akkor még se Dr. Dobiné nem volt, se orgonaművész nem volt, most pedig, hát előbb kollégám lett, most pedig már az utódom ott. Külön nagy ügy a bipartitát elvinni valahova. Például Kecskemétre elvinni, hogyha Tibor ezt az orgonát oda betenné és összehangol. Nehéz volna, miért? Mert rengeteg hangszint és egy kollégával össze kell dolgozni. Az legjobb úgy, hogyha hetekig egymás mellett ülünk. Ennek ellenére, sőt, éppen ezért nagyon örülök neki, hogy az életbe háromszor én el is tudtam ezt vinni. Egyszer Győrben, egyszer Budapesten, egyszer Miskolcon el tudtam játszani egy-egy különböző partnerrel. 2001. júniusában készült az a fölvétel, amit most használtam az illusztrációhoz. Hadd büszkélkedjek el vele, ezen a fölvételen mind a két orgonista én vagyok. Ezt playbackkel lehet megcsinálni. Az úgy megy, ugye, hogy ott egy három manuálos nagy orgona van. Itt is meg lehetne csinálni egyébként. Az első manuáját kineveztem kisorgonának, és a második, harmadik manuája meg a pedálja az a nagy orgona, és a fölvétel vezetőjét megkértem arra, hogy mahinálja már a dolgot, és vigye az egyiket a tengelyből egy kicsit jobbra, a másikat egy kicsit balra. Ez a fölvétel vezető itt van most köztünk, Kovács Lóránt személyében. Lórikám, utólag is nagyon szépen köszönöm. Még egy utolsó fázis. Én 2006-ban, amikor Zoltán bácsi 100. születésnapi alkalmából szimpózium volt itt a szomszédban, ezt akartam elmesélni. És az előadás, illetve a szimpózium előtti éjszaka megrohant egy ilyen tahikardiás betegség. Lélegezni se nagyon tudtam. És nem került sor a föllépésemre, nem nagyon hiányoztam, mert voltak mások, és akkor engem Szabó Gábor esperes úr juttatott haza, kérdezte, hogy hova utáljon be, és én azt kértem, hogy valószínűleg otthon az lenne a legjobb, és akkor nagyon-nagyon rövid úton autóval hazajuttatott, úgyhogy én Isten után őneki köszönöm meg, hogy a bipartitáról a mondani valómat itt most Kecskeméten mégis elmondhattam. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.